22. fejezet. Wagner politikai helyzete megkönnyebbedett. Szászország területe még zárva maradt előtte, de más német államokban már szabadon mozoghatott. El is jött Weimarba arra az ünnepre, amelyet az általános német zeneegylet alapítása körül rendezett a város. Ez az alapítás a franci gondolata volt, csökevénye a Goethe olimpiász megfeneklett gondolatának. De ez az egy részlet legalább sikerült. Az ország zenészeit egy táborba gyűjtötte a szervezkedés, a Liszt név varázsa is megtette a magáét abban, hogy francia vezetőségben kapott helyet és befolyást az új irány számára, és az is határozatba ment, hogy a zeneegylet minden évben ünnepélyes összejövetelt fog tartani nagyszabású hangversenyekkel. A legelsőt franci Weimar számára követelte, így is lett. Wagner meglepetésszerűen toppant be, próbáltak éppen franci dirigált. A visszatérő száműzött, Európa legtöbbet vitatott és támadott zeneszerzője belépett a próbaterembe. Ujjongás, hüledezés, zűrzavar támadt, majd recsegő és lelkes tuss. Olivier és felesége, Bülow és felesége is jelen voltak, rengeteg vendég érkezett mindenhonnan. Wagner minden idejét franci családjával töltötte, különösen Bülowékkal. Hansa maga komoly, öreges rajongásában elpirult, ha a zenei álmainak félistene csak megszólította is. Franci több ízben megkörnyékezte a nagyherceget, hogy zenei érdekből adja Wagnernek a sólyomrendet, vagy legalább hívja meg udvari ebédre. De a nagyherceg ugyanolyan udvariasan, mint csökönyösen ellenállott. Azzal érvelt, hogy aki a szász király jogara alól ki van tiltva, azt őneki nem lehet kitüntetni, ha Shakespeare összes műveit írta volna is. Aki a szász királynak nem jó, az neki sem jó. Wagner elégedjék meg azzal, hogy színre kerül Weimarban, amikor senki a világon nem volt hajlandó színre hozni. Ez volt az utolsó kérés, amelyet francia nagyherceg elé terjesztett. Mert ekkor megjött a távirat Rómából, és ugyanakkor az írás Fuldából. A bíbornoki konferencia másodszor is a hercegnőnek adott igazat, és a házasságot semmisnek mondta ki. Lukka bíboros, a bécsi nuncius nem ellenkezett többé. Karolin azt táviratozta, hogy vágya a franci 50. születésnapján, október 22-én esküdni, franci jöjjön azonnal. Nem volt halogatni való idő. Franci leltároztatta az Altenburg berendezését és lepecsételtette, mert afelől, hogy az esküvő után mit fog csinálni, még teljesen homályban volt. Szélnek keresztette tanítványait, hosszú levelet írt Ágnesnek Brüsszelbe, elbúcsúzott a nagyhercegi pártól és a Sorn családtól, az egyetlentől, amely társadalmilag kitartott volt Karolin mellett, aztán útra kelt. Hosszú és fáradtságos utazás után érkezett Rómába. Két nappal az esküvő előtt, október 20-án. Az állomáson Karolin várta, akit másfél esztendeje nem látott. A kocsiból, amely a városba vitte őket, nem nézte a várost. A hercegnőt nézte, aki ijesztően megöregedett. Pedig még nem volt több 42 esztendősnél. De a római küzdelem erőfeszítései és izgalmai tönkretették. Arca megfonnyadt, és karvajszerű kifejezést öltött, haja tele volt őszhajszálakkal. Franci mindezt forró részvéttel szemlélte. Ha ez az asszony szenvedett, akkor érte szenvedett. Egymás kezét fogták a kocsi bőrülésén. Csodálatos ember ő, mondta rajongva a hercegnő. Nem is ember, már itt a földön szellem és szent. Kicsoda? A pápa. Állítom, hogy csodatévő. Hetekig tartó makacs szemfájásom volt, nem akart elmúlni. Erre meglestem a pápát, amikor sétált. Eléje ugrottam, hogy áldjon meg, megáldott. Másnap a szememnek nem volt semmi baja. Francia rápillantott Karolinra. Az úgy beszélt, mint aki szesztől mámoros. Nyilván megint elhatalmasodott rajta az ideges kimerültségével járó miszticizmus. Na, nem baj, majd a házas élet megkit nyugalmában kiheveli. Ekkor Karolin sírni kezdett. Franci, ez rettenetes, én valami nagy bajtól félek. Már második éjszaka álmodom anyám koporsójával. Ő igyekezett megnyugtatni, kezét simogatta, gyöngét szavakat mondott neki. A kocsi sötét utcák rázós kövezetén átvitte őket. Végre elérkeztek a kis szállóhoz, ahol Karolin szobáról gondoskodott vőlegényének. Csak éppen a podgyászt intézték el, mentek vacsorázni. Karolin másfél órás előadásban elmondta az egész kálváriát, amelyet levelei részletenként már közöltek. Aztán elmondta, hogy az esküvőre mindent előkészített. Egy elragadó kis templomban fognak esküdni, a San Carlo di Corzo nevezetűben. A templom csupa virág lesz, holnap reggel szállítják a díszt. Karolinnak csak éppen annyi ideje lesz, hogy gyónjék és áldozzék, különben egész nap a díszítéssel lesz elfoglalva. A vendéglő éjfélkor becsukott, Franci hazakísérte a hercegnőt kocsival. Másnap megnézte jövendő otthonukat. Kicsin lakás volt a Via del Babuino egyik házának második emeletén, mindjárt a tér mellett. Azonnal elhatározta, hogy itt nem marad. Tágasabbat akart, világosabbat, de erről Karolinnak még nem szólt. Együtt mentek el a templomba, Franci meggyónt, bűneit előző este késő hajnalig jegyezte. Hosszú gyónás volt, mert legutóbbi gyónásához nagyon-nagyon régen járult már. Különösen a hús bűnei foglaltak el hosszú sort benne. A legutolsó bűne Genast Emilia volt, a weimari főrendező leánya, színésznő, fiatalasszony. Franci nem sokkal a zeneünnep előtt Löwenbergben töltött néhány napot, mint Hohenzollern Hechingen herceg vendége. Megérkezése után másnap délelőtt a lakály azt jelentette neki, hogy egy angol fiatalember keresi. Kérette, és belépett Emilia fiúruhában. Franci hüledezve csapta össze a kezét, de ő kijelentette, hogy olyan szerelmes, mint egy bolond, és nem bánja, akármi lesz. A kénytelen, kelletlen ölelkezés egy röpke órája után Franci alig tudta a kényelmetlen vendéget kicsempészni a házból. Ez a kaland most véghetetlen messzinek tűnt fel előtte, mintha 10 évvel ezelőtt történt volna. Meggyónta. És közvetlen utána meggyónta azt is, hogy ezt nem bánta meg eléggé. A gyóntató penitenciát szabott rá, és ő megáldozott. Remegő áhítattal boldogan. Isten iránt való véghetetlen hálával. Aztán estig dolgozott a hercegnővel a templom díszítésén, másnap reggel 6-kor kellett esküdniük. Mikor készen lettek a díszítéssel, együtt mentek vacsorázni a hercegnőhöz. Soká beszélgettek még valami felemelkedett tisztaságban, valami olyan hófehér boldogságban, amilyet első áldozáskor éreznek a gyerekek. De Franci aztán készülődött, hogy másnap reggel 5-kor talpon legyen. Éppen kezet csókolt Karolinnak, amikor az előszobából csengetés hallatszott. Ez valami tévedés lesz, mondta Karolin. 10:30 van, nem várok senkit, maradjon még egy pillanatra. Kiment, és kisvártatva egy igen magas, sovány pappal tért vissza. A pap bemutatkozott, valami olasz nevet mondott, kezet szorított Francival is. Antonelli bíboros ő eminenciájának megbízásából jövök. Ő eminenciája azt üzeni, hogy főméltóságot, házassági engedelmét a pápa őszentsége felfüggeszti. Új eljárás tárgyává akarja tenni az ügyet. Őszentsége azt üzeni ő eminenciája útján, hogy kegyeskedjék nekem az ügyre vonatkozó összes aktákat kiadni. A San Carlo di Corzo lelkésze már értesítést kap e pillanatban, hogy a házasság kötés holnap reggel elmarad. Franci megkövülten ült az asztal mellett. Várta, hogy Karolin elájul, vagy örjönkenik kezd. De Karolin ehelyett hátborzongató nyugalommal, tompa hangon ezt felelte a papnak. Tudtam. El voltam készülve. Mondja meg főtisztelendő úr ő eminenciájának, hogy az akták kiadását megtagadom. A házasságról egyszer s mindenkorra lemondok. Karolin! Kiáltott Franci felugorva. Ez így lesz, folytatta az asszony nyugodtan. A főtisztelendő urat nem tartóztatom tovább. A pap felállt, elindult. Karolin kikísérte. Franci mozdulatlanul állt az asztal mellett, lába, mintha megbénult volna. Hallott, hogy kint becsukódik az ajtó. Karolin visszajött. Félelmes volt ránézni vad és rángatódzó mosolyára. Ne szóljon semmit, Franci. Én ezt 3 napja biztosan tudtam különböző isteni jelekből. Nekünk nem szabad összeházasodnunk. Isten nem akarja. Ami itt most történt, az Isten ujja. Maga most menjen haza. De Karolin, hát az Isten szerelmére, a herceg mekkor kínzottan és rémülten és teljes erejéből felordított. Menjen! Imádom magát, de Isten nem akarja, nem érti? Soha többet nekem házasságról ne beszéljen. Isten jelt adott, jelt adott. Menjen azonnal, ne vétkezzék Isten ellen. Egyszerre tetőtől talpig remegni kezdett. Arca olyan volt, mint egy megszállotté. Mereven nézett Francira. Franci látta, hogy itt többé nem tehet semmit. 14 év fájdalmas és gyötrelmesen várakozó munkája 1 perc alatt összeomlott. Rettegő pillantással indult kifelé, az ajtóból visszapillantott, a hercegnő nem nézett utána. Tovább állt az asztal mellett, és reszketett. Az utcán esett az eső. Átment a túlsó oldalra, és felnézett a 2. emeletre. Ott világos volt az ablak. Sokáig várt, maga se tudta, hogy miért és mit. A világosság nem hunyt el odafent. Kabátja már egészen átázott. Az utcán nem járt egy lélek sem. Tehetetlenül lassan megindult a Piazza di Spagna felé.